Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai műsorban az oktatásban aktuálisan felmerült problémákról fognak egy interjút hallani Madarász Péterrel, a Nyílt Levelet megíró Miskolci Herman Ottó gimnázium igazgatójával, de mindezek előtt egy rövid összefoglalót szeretnék tartani a kezdetektől napjainkig, amivel remélem átfogó képet tudok nyújtani a mostani helyzetről. Tartsanak velem! 2016. január 5-e, KEDD. A Borsod Online megyei hírportál szerkesztősége a Herman Ottó gimnázium tanári kara által megírt nyílt levelet kap, amiben megfogalmazták a sokak által ki nem mondott problémákat. Ezt másnap le is közlik, és útjára indul a pedagógusok segélykiáltása. A levélben többek között arról írnak, hogy az egész oktatási rendszert látják veszélyben, hiszen a működtető közötti vitában elveszik a tény, hogy igazából a diákság érdekeinek kellene a prioritási ranglétra élén állnia. Január 23-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma a sajtótájékoztatót tartott, amin a változtatás szándékáról volt szó. Erre reagálva, valamint látva a támogatást és a szintén tenni akaró tömeget, a Herman tanári kara a Teleki Blanka gimnázium tanári karával kiegészülve január 28-án megírja a második nyílt levelet, amire az oktatásügyiek a köznevelési kerekasztal életrehívásával reagálnak. A következő nagyobb esemény a február 3-ai miskolci tüntetés, ami megközelítőleg 5000 ember vett részt. A pedagógus szakszervezetekből február 12-én megalakult a Pedagógus Sztrájk Bizottság, és felkérték a kormányt egy tárgyalófél kijelölésére. Másnap a volt felsőoktatási államtitkár kócos, borotválatlan, kockás ingeseknek nevezte a tanárokat, és a sztrájkbizottság kiadta 25 pontban a követeléseit. Február 19-ére a diákság szolidaritást vállalva a bátor tanáraikkal meghirdeti a Diákok a kockás ingért mozgalmat, ami országos megmozdulást váltott ki, sorra kerültek fel a kockás inges képek a közösségi oldalakra, egész osztályokról, ezzel kifejezve a támogatást. 10 nappal később a szülők is kifejezik elégedetlenségüket az oktatás helyzetével kapcsolatban, így országos nem leszek suliban mozgalmat hirdetnek. Ennek hatására a március 3-án a kormány bejelenti az iskolák igazgatásának decentralizációját és átalakítását. A legnagyobb esemény a január óta eltelt közel 2 hónapban a március 15-i országos pedagógus tüntetés a parlament előtt, ahol a tanárok megfogalmazták 12 pontjukat, amivel azonnali változást követeltek a kormánytól. Pukli István, a Teleki Blanka gimnázium igazgatója 8 napon belül bocsánatkérést követelt, majd bejelentette, ha nem teljesítik, akkor sztrájkolni fognak. Ezután március 22-én az EMI parlamenti államtitkára bejelentette a klik megszűnését 2016 nyarán, viszont az állami irányítás megmaradását. Március 30-án a Tanítanék mozgalom tagjai és a diákok is polgári engedetlenséget követtek el azzal, hogy 1 órás sztrájkot tartottak, valamint április 4-én a sikertelen tárgyalások miatt újabb munkabeszüntetéssel fenyegettek a tanárok. Április 15-én kezdetnek egy 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak, amit fekete és kockás inges napnak hirdettek meg, majd április 20-án ismét országos munkabeszüntetés volt a tanárok részéről, amin úgynevezett kockás köröket is alakítottak. A szakszervezetek és a mozgalom résztvevői sikeresnek ítélték az akciót, hiszen adataik szerint minden 5. tanár sztrájkolt az országban. És hogy hol tartunk most? Április 21-én napvilágot látott a 3. nyílt levél, amiben az a jelenség fogalmazódott meg, hogy a kényes kérdésekről még mindig nem született döntés, valamint arról, hogy nagyon lassan haladnak a tárgyalások a kerekasztalnál, de folytatják a küzdelmet, amíg problémájuk meg nem oldódik. A következő percekben Madarász Péterrel fogok beszélgetni, aki testközelből el tudja mondani, mi hogyan is zajlott, és hogy hol tartanak most. Itt ülök a Herman Ottó gimnáziumban Madarász Péterrel, és szeretném megkérdezni éppen aktuális kérdésekről. Elsősorban arról, hogy mi volt az az esemény, ami arra vezette a gimnáziumot, hogy valamit változtatni kell, hogy mi volt az a pont, amikor eldőlt, hogy valamit tenni kell.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hosszú idő óta érlelődött ez az elégedetlenség a tanárokban is, illetve azt gondolom, hogy az oktatás minden szereplőjében. Nem mondom, hogy az előző 10-15 évben minden rendben ment az oktatásban, de az biztos, hogy az elmúlt 3 évben tapasztalható változások, azok nem hozták meg a várt sikert, sőt, sok-sok újabb problémát vetettek fel, amelyek még kiélezték ezeket az elégedetlen megmozdulásokat. Azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma az 3 évvel ezelőtt az volt, amikor az iskolák fenntartását az önkormányzatoktól az állami fenntartó, a Klebelsberg intézmény fenntartó központ vette át. Így a fenntartás az állami kézbe került, míg az épületek üzemeltetése, működtetése az maradt az önkormányzatoknál. Az iskola szempontjából ez egy olyan rossz helyzetet alakított ki, hogy már jogilag szabályozva volt, hogy melyik feladat, melyik a fenntartóz vagy az üzemeltetőhöz tartozik, de a gyakorlat azt mutatta, hogy ez lehetetlenség szétválasztani. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a táblatörlő szivacs, amennyiben az egy takarítóeszköz, akkor az az önkormányzat felelőssége azt beszerezni és az iskolát ellátni vele, amennyiben pedig oktatás segítő eszköz, akkor viszont a Klebersberg intézmény fenntartó központnak kell biztosítania. És ezen, mivel azt gondolom, hogy mind a két oldal meglehetősen forráshiánnyal küszködött, ezért mindenki a másikra mutogatott. És ez nem csak ilyen apróságot tartozott meg, hanem konkrétan a mi iskolánk az elmúlt 3 évben például egyetlen egy sportszert sem kapott, miközben a mindennapos testnevelés bevezetése az összes tanulóra vonatkozik most már, amelynek meglehetősen nagy sportszerigénye lenne. De ha nincsen az iskolának például más forrása, alapítványi forrás, vagy különböző cégek nem szponzorálják, akkor sajnos nincs lehetőség az iskolának beszerezni ezeket az alapvető sportszereket. Aztán a másik dolog, megváltozott a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, új tantárgyak kerültek bevezetésre, megváltoztak a feltételek is, az oktatás feltételei, óraszámok, és igaz, hogy nem túl nagy plusz óraszám került a diákok órarendjébe, viszont mivel az eddig is magas óraszámokra, így, hogy még néhány 3-4 óra pluszba ráadódott, ez már annyira megterheli őket, hogy elégedetlenekké váltak a diákok is. A tanárok óraszámát is módosította a köznevelési törvény, egy ilyen gumiszabályt hoztak létre, míg eddig 22 óra volt a kötelező óra, most 22-től 26 óráig terhelhetőek a tanárok, és igazából az igazgató dönti el, hogy kinek hány órát ad a 22 és a 26 óra között. Pontosabban nem tudja megtenni, hogy 22 órát adjon, mert a fenntartó nem biztosít újabb munkaerőt addig, amíg bizonyos feladatok elvégezhetők úgy, hogy a meglévő munkaerő az nem a maximális 26 óra számmal dolgozik. Ezen felül bejöttek a pedagógus minősítések, ami önmagában egy nagyon jó gondolat, én azt hiszem, tehát maga az, hogy a pedagógusokat minősíteni kell, és megkülönböztessünk kiváló pedagógusokat és kevésbé kiválókat, vagy akár még azt is kimondjuk, hogy bizonyos kollégák nem alkalmasak a feladatra, ez önmagában nagyon jó lenne, csak a probléma az, hogy nem túl jó elvek mentén született meg ez a kiválasztás, hogy kit milyen okozatba soroljanak. Először is mindenkit visszasoroltak pedagógus egybe, teljesen mindegy, hogy kinek milyen eredményei voltak a múltban. Sokszor nyugdíj előtt 1-2 évvel álló kiváló pedagógusokat visszasoroltak ugyanabba a kategóriába, ahol 3-4 évvel ezelőtt végzett kollégák voltak, és mindenki tulajdonképpen egységes díjazás. Alig érezhető különbség volt innentől kezdve egy idősebb kollégának és egy fiatal kollégának a díjazásában. A másik, hogy kiválasztottak nem túl jó és nem túl pozitív elvek mentén úgynevezett mesterpedagógusokat, amelyek a tantestületben elégedetlenséget szültek, ugyanis nem olyanok kerültek kiválasztásra, akik megérdemelték volna az ő eddigi teljesítményeik alapján, hanem valamilyen más elvek mentén történtek ezek.
Ez lehet, hogy mi alapján?
Sok mindenre hivatkoznak, tehát azt tudni kell, hogy ugye szükség volt különböző iskolatípusokból, mindegyik iskolatípusból legyenek mestertanárok, mindenféle tantárgy képviselője legyen. A területi eloszlás is fontos volt, hogy ne kelljen sokat utazni majd ezeknek a mesterpedagógusoknak, akik a minősítéseket végzik. Viszont mindnyáján tudjuk, hogy voltak valószínű még más elvek is, ami alapján kiválasztásra kerültek. Egy biztos, az iskola igazgatóját és a vezetőit nagyon sok helyen, így például itt sem kérdezték meg, hogy valaki alkalmas erre a feladatra vagy sem. Ez azt gondolom, hogy nagy-nagy hiányosság volt. Tulajdonképpen a végén az igazgató, amikor már minden feltételt teljesített a kolléga, akkor az igazgató eldönthette az aláírásával, hogy jó, engedem, vagy nem engedem. Tehát tulajdonképpen megvétózhattam volna, de ez viszont már egy sokkal valószínű, az még kellemetlenebb helyzeteket eredményezett volna. Úgyhogy ez is egy nagy-nagy csepp volt abban a pohárban, ami aztán nagyon hamar betelt utána, ugyanis utána még jött a tanfelügyelet, a belső ellenőrzés, ami megint plusz terhet rakotta a tanároknak a nyakába, és ott, amikor az ezzel kapcsolatos tájékoztatás történt, őszinte leszek, addig húztam, ameddig csak lehetett, hogy hát ha változik, és hát ha enyhül, hát ha lesz valami könnyítés a dologban, mert nem akartam elhinni, hogy ez ilyen módszerrel bevezetésre kerülhet, de sajnos bevezetésre került, ezért kénytelen voltam egy értekezleten tájékoztatni a kollégákat, és amikor ez megtörtént, akkor Kiki a saját vérmérsékletének megfelelően reagált. Volt, aki sírva fakadt, volt, aki azt mondta, hogy ez az utolsó tanéve ebben az iskolában, illetve magán a köznevelésben, hogyha ezt valóban így kell folytatni. Ekkor mondtam azt, és ekkor beszéltünk, hogy közösen, ha van valaki, akinek van gondolata ezzel kapcsolatban, és az eddig összegyűlt problémákat, hogyha leírjuk, akkor én hajlandó vagyok továbbítani a vezetőim felé. Írjuk le közösen, és adjunk hangot. A Miskolci Herman Otto gimnázium azt gondolom, hogy egy jó nevű gimnázium, és hogyha egy ilyen gimnázium felemeli a hangját a nem túl negatív és lehúzó módon, hanem egyszerűen csak elmondjuk a problémákat, valamiféle jajkiáltásként szólunk a vezetőink felé, a döntéshozók felé, akkor az hátha halló fülekre talál. Ekkor született meg az omniózus levél, és utána a többi az már történelem.
Értem. És amikor ez megfogalmazódott, hogy valamit mindenképpen tenni kell, akkor teljes egyetértés volt a tanári karban a vezérszerep felvállalásáról?
A vezérszerep az tulajdonképpen kialakult. A levél megfogalmazásában Pilc Olivér nagyon nagy szerepet vállalt. Tehát tulajdonképpen ő volt az, aki magára vállalta, hogy összegyűjti a problémákat, és utána az összegyűjtött problémákat megosztotta a tantestülettel, a tantestületben sokan kiegészítették, átfogalmazták, a vezetőknek is megmutatta, és most nagyon őszinte leszek, én vezetőként valószínű egy kicsit más stílusban írtam volna ezt a levelet, de sokáig gondolkoztam rajta, aztán úgy döntöttem, hogy ez így adja vissza tulajdonképpen a jelen helyzetet. És talán ezért is ütött akkor át a közvéleményben, és ezért tudott azonosulni annyi intézmény vele, mert ez a pillanatnyi hangulatot, ami a tanárikban van, azt nagyon jól leírta. És ezért örülök, hogy így maradt ez a levél, és nem lett egy kicsit kozmetikázva. Itt a problémák nagyon sokszor nem túl szofisztikált stílusban lettek megfogalmazva is. És lehet, hogy néha még egy kicsit túlzóak is, de azt hiszem, hogy ez így volt jó. Mert így ütött, és így hívta fel a figyelmét, később már, hál' Istennek, a döntéshozóknak is, arra, hogy igenis probléma van, és változtatásra van szükség. Tehát a levél fő szerzője, az egyik, az összefogója, az Pilc Olivér volt, és így került az ő neve tulajdonképpen be a köztudatba. De nem is ez volt az, ami miatt a mozgalom arcává vált ő, hanem ez is egy érdekes dolog, hogy ugye mi a levelet megírtuk, kértem, hogy ezt hagy juttassuk el. Ő, a felháborodás olyan erős volt a tantestületben, hogy ők egyből a sajtónak akarták ezt elküldeni. Én kértem, hogy mivel a sajtó nem fog tudni segíteni, lehet cirkuszt csinálni, de a változások azok a döntéshozók kezében vannak. Tehát ő hozzájuk kell eljuttatni, és kértem, hogy engedjék meg, hogy ez a levél a szolgálati úton eljuthasson a felettesekhez, és akár az államtitkárságra, vagy akár a minisztériumba is. Ekkor küldtem el a tankerületigazgatónak a levelet egy kísérőlevéllel, kértem, hogy segítsen abban, hogy ez eljusson az államtitkárságra, illetve a Klebersberg intézményfenntartó központ elnökéhez. Ő azonnal eljött, és tartott egy rendkívüli értekezletet a tantestületben, ahol kiderült, hogy a legtöbb probléma az túlmutat rajta. és éppen ezért azt kértük, hogy akkor legyen kedves továbbítani. Ő továbbította is, ez volt december 3-án, 4-én. És január 4-ig semmiféle válasz nem érkezett sem az államtitkárságról, sem a Klik központjából. Ekkor döntött úgy a tantestület, hogy induljon a levél, akkor a sajtó mindenféle, tehát minden sajtóorgánumot megkerestünk, és egyszerre indult el ez a levél, amely utána nagyon-nagyon komoly visszhangot kapott. Elárasztottak a tévék, rádiók, újságok, mindenki. Tehát tulajdonképpen már másnap tele volt az iskola a sajtómunkatársaival. Na most azt tudni kell, hogy mivel közös fenntartója van az iskoláknak, közös a munkáltató, ezért az igazgató nincs felhatalmazva arra, hogy az oktatás ügyéről beszéljen, ami túlmutat az iskola falain. Tehát a helyi dolgokról nyilatkozhat, helyi dolgokról beszélhet, viszont az iskola falain túlmutató problémákról, vagy akár nem problémákról, eredményekről nem nyilatkozhat, mert arra a munkáltató van feljogosítva. Éppen ezért tulajdonképpen nekem megtiltották, hogy én nyilatkozzak ezekről a dolgokról. Viszont Pilc Olivér, aki a gimnáziumunk közalkalmazotti tanácsának elnöke, ő neki jogi védelme volt azzal kapcsolatban, hogy megfogalmazhatja a kritikákat és a negatív dolgokat a pozitív változás érdekében, és így ő lett felhatalmazva arra, hogy a nyílt levélről nyilatkozzon akármilyen sajtó megkérdezi. Így került az ő neve és az ő arca a gimnáziummal, tehát a gimnázium képviseletében, és ezért lett országosan ismert az ő neve.
És hogyan fogadták a különböző iskolák, magánszemélyek és a közösségi média a diákság támogatását? Hogyan élték ezt meg itt az iskolában?
Az elején nagyon furcsa volt. Ugye ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy egy évben 2-3-szor megjelenik a helyi tévé az érettségi vagy a felvételi időszakában, és akkor pár percben nyilatkozunk, hogy milyen volt a felvételi feladatsor vagy az érettségi, hogy sikerült a gyerekeknek. De itt viszont napjában többször kerestek meg újságírók, tévések, még nemzetközi sajtó is megkeresett bennünket Franciaországból. Talán egy hét sem telt el, és egy finn TV társaság keresett meg bennünket, és ők is forgattak itt. Hozzáteszem, a közszolgálati média az nagyon sokáig nem keresett meg bennünket ezzel kapcsolatban, és nem is nagyon kapott semmiféle visszhangot a dolog. Furcsa volt, a gyerekek nagyon figyelték, hogy most éppen ez a híres és általuk ismert feliratú autó áll meg az iskola előtt, utána egy másik nagyon komoly sajtó munkatársa keres meg bennünket. Aztán szép lassan hozzászokott a közösség, és a mai napig is elég gyakran megfordulnak. Ahogy mindenhez, szerintem ehhez is hozzá lehet szokni, aztán a diákság is hozzászokott. Az viszont hozzátartozik az igazsághoz, hogy kaptunk hideget és meleget is. Tehát nagyon sokan támogatólag kerestek meg minket, nagyon sok támogató levelet kaptunk, volt diákoktól, volt kollégáktól, más iskolától, szülőktől, viszont kaptunk nagyon negatív és elmarasztaló telefonhívásokat, leveleket is. Érdekes figyelni azt, hogy hogyan érinti ez a téma a társadalmat. Tehát mindenféle reakció megfigyelhető. A legszélsőségesebb elutasítótól a legrajongóbb támogatóig mindenki keresett bennünket. Ami a legjobban esett, azt el kell mondjam, amikor nem túl pozitív figyelmeztetést kaptam a fenntartómtól a nem várt sajtó nyilvánosság miatt, akkor egyszer csak a diákság hirdetésére lettem figyelmes az iskola rádióban. És az egy nagyon szívszorító dolog volt, amikor a diákok megköszönték a tanároknak és a tantestületnek a bátor kiállást, és elmondták, hogy mennyire örülnek annak, hogy ők nem csak a történelem könyvből tanulják a demokráciát, hanem az életben is tapasztalják. Ez egy megható és feledhetetlen élmény volt, ahogyan ők viszonyultak, és ahogyan megköszönték ezt a kiállást a tanáraik felé.
És milyen terveik vannak még a jövőre nézve? Elégedettek az eddig elért eredményekkel, hiszen ugye márciusban bejelentették, hogy megszűnik a Klik, vagy mik a további tervek?
Elégedettségről nem beszélnék. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy február 9-én elkezdődött a köznevelési kerekasztal munkája, most április közepét írjuk, és sajnos látványos eredmények nem történtek. Vannak bizonyos elmozdulások, vannak bizonyos ígéretek, de komoly változások, például a gyerekek munkáját, a gyerekek terheit csökkentő intézkedés jelen pillanatban még nem történt. Nem is látom azt, hogy ez látványosan a közeljövőben megtörténne. Én tisztában vagyok azzal, hogy a köznevelés az egy olyan óriási szervezet, vagy egy olyan óriási apparátus, amelynek a megváltoztatása az nem megy egyik pillanatról a másikra. Tehát egy szokás egy ilyen nagy óceánjáróhoz hasonlítani. Tehát ahhoz, hogy azt elfordítsuk, ahhoz időre van szükség. Tehát az egy nagyon nagy tehetetlenséggel rendelkező apparátus, amelyhez időre van szükség. És a másik, hogy nem szabad kapkodni sem. Tehát nem szabad, hogy átgondolatlan intézkedésekkel hirtelen valami újabb rosszba induljunk, és újabb rossz irányba fordítsuk. De azt gondolom, hogy van egy csomó olyan dolog, amiben a kerekasztal majdnem, hogy konszenzusra jutott. Tehát majdnem mindenki egyetértett benne. Ezek apró változtatások, amelyek azonnal is bevezetésre kerülhetnének, viszont az az érzésem, hogy a politikai akarat hiányzik mögüle, akiknek tulajdonképpen ezt jogszabályba kellene foglalni, és akiknek a végső áldását kellene rámondani ezekre a változásokra. Továbbra is hiszek abban, hogy lesz változás. A klik megszűnésével kapcsolatban én azt gondolom, hogy ebben a formájában megszűnik. Viszont a kormány világosan kommunikálja azt, hogy az állami fenntartást meg szeretnék tartani. Tehát nem akarják visszaadni önkormányzati kézbe az intézményeknek a fenntartását. Tehát állami fenntartásban akarják tartani az iskolákat. Arra viszont van elképzelés, hogy hogyan lehet ezt a működés-fenntartás kettőséget megoldani, ami jelentősen segíteni az iskoláknak a működését. Illetve azt is el kell mondanom, hogy ha a döntés meghozatala, a gazdasági egység, a költségvetés közelebb kerül az iskolákhoz, és nem Budapesten egy mamut szervezet az, ahol a minden döntés születik, és minden forintról döntenek, és minden forintot engedélyeznek az iskoláknak, akkor már egy sokkal rugalmasabb fenntartási rendszer alakul ki. Most ennek a kialakítása folyik, és én hiszem, hogy mivel az elmúlt 3 évben világossá vált, hogy egy ilyen rendszert ebben a formában nem lehet működtetni, ezért kisebb gazdasági egységekkel, kisebb munkáltatói egységekkel egy sokkal hatékonyabb iskolát tudunk kialakítani, és remélem, hogy ez hamarosan érezhető lesz minden iskolában.
Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Az interjú áprilisi elkészülte óta a kormány bejelentette, hogy minden iskola állami fenntartású lesz, viszont nem lesz központosítva a rendszer, hanem kisebb szerveket hoznak létre az irányításukra. Én személy szerint remélem, hogy mi hamarabb mindkét fél számára kedvező kompromisszumra tudnak jutni az érintettek. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kíván, Mátyus Barbara Virág.